Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez a Hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. A következőkben a legjobb piték elkészítésének fortéjairól hallhatnak. Kisek, sós piték, egészséges és alternatív piték a következő percekben. Huza Sándor beszélgetése.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, egy fantasztikusan gyönyörű könyv van a kezemben, bár sokkal jobban mondtam volna, vagy szerettem volna mondani azt, hogy fantasztikusan gyönyörű pite van a kezemben, mert azt meg lehetett volna ez utóbbit enni, ezt az elsőt viszont még nem lehet megenni, de aki ebből majd készít pitéket, az bizonyára majd megnyalja a szája szélét, mert jól sikerül, ha jól sikerül. Kerek Brigitta a vendégem, szevasz Brigi, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszöntöm én is a hallgatókat, sok
és
szeretettel.
Hát hosszú évek vajudása után a nagy szerelem az itt van a kezemben, ezt azonnal el is kértem tőled, mert hogy neked hogyan éged be az, hogy te a pitékre specializálódsz? Emlékszel rá?
Igen, a legelső az a Twin Peaks című sorozat volt, ahol Cooper ügynök cseresznyés pitét evett folyamatosan ebben a piros boxos bárban, és ugye még semmilyen ilyesmi nem volt, amikor én gyerek voltam Magyarországon, és akkor ez így bennmaradt, hogy úristen, ezt a ragacsos pitét, ezt nekem valahogy hozzá kell ehhez jutnom, és ez volt az első élmény, aztán amikor így igazán rá szakosodtam idézőjelbe a pitékre, az meg az én életemben lévő első gazdasági válság volt, ahol egy nagyon kedves barátom nyitott egy kávézót, és miután a rendes munkám, ami amúgy rendezvényszervező, nem tudott működni, megkért, hogy nem-e sütnék neki nem francia, hanem olyan típusú sütiket, ami tulajdonképpen mindenki szereti. És akkor ezek a gyümölcsös piték voltak.
Igen, akkor ha nem francia, akkor ez az angol típusú pite?
Tehát nem tudom, azt mondom inkább a saját típusú pite, tehát ezt saját magam fejlesztettem ki ezeket a recepteket.
Igen, de ugye, ha most gyorsan felidéztem a pájt magát, ugye az angol típusút, annak ugye a kerek formában való sütése, a linzeres tészta alap, aztán rajta a különféle gyümölcsök, aztán ez szépen leborítva. Persze nem biztos, hogy gyümölcs kell bele, hiszen különféle minden más dologgal is meg lehet tölteni, de én most csak az édes pitéről beszélünk, hogy akkor ez nekem az angol típusutat adja.
Vagy... Igen, leginkább ahhoz hasonlít, bár ők nyers töltelékeket használnak jobban. Itt viszont megvan főzve a
töltelék. Hát darált húsok vannak, sok zöldséggel, igen.
Is, igen.
Soha
igen,
nem értettem igen. Azt a rétes sem, amelyik nem édes. Egyszer voltam egy rétes fesztiválon, és Haydn a rétest hoztak elém, és úgy, nekem a rétes mindig egy ilyen nagyon-nagyon édes, túró, gyönyörű, tökösmákos rétesek. És akkor beleharaptam, és sós volt, szóval kellett barátkozni vele. By the way, ha már itt tartunk, a piték között, amik ebben a könyvben megjelennek, ezek között van nem édes is?
Persze van, igen, a kisek. A francia kislorán alapú pite. Ezt kikísérleteztem, mert hogy a franciák elvileg ebbe egy krémfesre vezető, hát úgymond kötőanyagot tesznek, ami nagyon hasonlít a mi tejfölünkre, de mégis sokkal krémesebb, mint mondjuk, ha a mascarponéval keverném össze. És háromfajta tejtermékből értem el azt az állagot. Tehát olyanokat próbáltam kitalálni a könyvbe is, amit egy hétköznapi háziasszony hozzá tud jutni ezekhez az alapanyagokhoz a boltban, tehát nem kell semmilyen különleges helyre elmennie, és nem kell nagyon drága alapanyagokat beszereznie, hanem ezt otthon képes megcsinálni. Semmilyen különleges eszköz sem szükséges hozzájuk.
Mi a tematikája a könyvnek?
Évszakos, szándékosan, mert hogy beleszerettünk mindig az adott évszak gyümölcseibe, zöldségeibe. Csodálatosan el vagyunk látva itt a Kárpát-medencében szerintem az évszakok szerinti magvakkal, gyümölcsfákkal.
Mondj egy híres téli gyümölcsöt.
Hát ugye a dió, a mák, amiket használunk ilyenkor, tehát ezeket is jó. Tehát elődeink azért tudták, hogy mindig szezonálisan mihez nyúljanak, mi az, ami van a kamrában, és mit lehet a legjobban felhasználni.
Igen, bár ugye, hogy szocializálottunk, akkor mégiscsak azért a tavaszi-nyári őszi piték azok, hát ezek adják magukat valóban a gyümölcsök özenével indul el tavasztól az egész rendszer, de télen, ahogy említetted, ott vannak az eltett, akár még a befőttként eltett gyümölcsök is.
Hát meg a csontélyesokra kevesen tekintenek gyümölcsként, pedig hát ezek is azok.
Na most akkor kezdjük egy nagyon fontos kérdéssel. Akkor, amikor azt a szót halljuk, hogy pite, akkor mindig, én csak úgy mondom, a linzer tészta kell, hogy beugorjon?
Nem feltétlen. Vannak olyan piték, amik leveles tésztából készülnek, ebben pont nincs ilyen, de amúgy léteznek, és ugye van a hagyományos magyar pite, amit ismerünk, az almás pite.
De annak is egy picit linzeres az alapja.
Igen, igen, tartalmaz egy kis tejfölt általában, vagy ecetet, amitől még lágyabb lesz.
Igen, épp ezt igen. akartam kérdezni, mondd el, akkor nekünk légy szíves, hogy egy linzer tészta az mitől, tehát miért olyan omlós porhanyós?
Gyúrt omlós tésztáról beszélünk hivatalosan, tehát cukrászati szempontból, és azt most nagyon hosszú lenne elmondanom, hogy ez mitől lesz jó, mert hogy a könyvben próbálok erre nagyon részletesen kitérni, hogy azért nem sikerül általában, mert hogy túl vannak gyúrva, tehát nagyon érzékeny a vaj, ami benne van, nagyon fontosak a hőfokok, és hogyha ezt valaki betartja, akkor viszont sikerül. Tehát a sütés az ilyen szempontból precizitást kíván, nem mindegy, hogy mit miután teszünk egymás után bele az alapanyagokból, így könnyebb. Bár valaki azt mondja, hogy nehezebb, mert nem képes precíznek lenni, ezért szeretnek mondjuk a férfiak jobban főzni, mert ott ugye ízlés szerint
csak
lehet
dobálni
mindent.
Kell. Igen.
Itt nem, úgyhogy ezért próbáltam a könyvbe is kitérni, minden gramban van megadva, még a tojás is, tehát nincs olyan benne, hogy egy közepes tojás, meg egy csipet, meg egy bögre, meg egy evőkanál, mert ezek nem pontosak. És hogyha most visszamegyünk oda, hogy a nagymamáink ugye tökéletesen tudták és érzésre csinálták ezeket a dolgokat, igen, de hogyha lemértük volna az ő markukat, az mindig egy egység lett volna. Tudták, hogy be kell tenni a lisztet a kemence mellé mondjuk, mert hogy akkor lesz jó a tésztának. Tehát mindent tudtak, csak ezek sajnos nem lettek feljegyezve. És én próbáltam egy ilyen időtálló könyvet alkotni, amiben minden gram, tehát hogy ez később is használható legyen.
Én, aki ugye már több tonna pita tésztát gyúrtam életemben, azt tudom persze, hogy ugye a vajat azt mindig a hűtőből kell kivenni. Egyébként, amit mondtál, az valóban így van, mert ugye minél többet gyúrjuk a tésztát, annál jobban fölmelegszik az a jelen esetben vaj, és teljesen megváltozik az összetétele, a kémiája, és teljesen másként fog. Egyébként egy más analógiával ugye azt szokták mondani, hogy amikor a hurkát vagy a kolbászt készítik, akkor sem szabad hosszú ideig gyúrni és keverni az egészet, mert fölmelegszik a zsír. És a zsírnak fagyosnak kell lennie, mert ha nem fagyos a zsír, akkor teljesen másként érik a dolog. Tehát akkor ez már egy alaptörvényszerűség, hogy nem kell túlgyúrni egy ilyen linzeres tésztát.
Igen, na de hol van az, hogy nem gyúrom túl? Tehát, hogy ezt látni kell,
hát
hogy hol van ez.
Majd adja.
Így van, hogy még matta felülete. Tehát ha már csillog, akkor már az túl van gyúrva. Tehát ez is egy ilyen minta.
Azok fontos dolgok egy pite készítésnél, hogy mondjuk milyen edénybe tesszük bele, kerekbe, vagy négyzetesbe, téglalap alakúba, vagy mivel dolgozunk, mert láttam, hogy a sodrófának milyen az anyaga, műanyag, vagy fa legyen?
A sodrófa igazából mindegy, tehát nekem ez a tapasztalatom aha. volt, nekem is kerámiám, a legjobban a fával szeretek dolgozni, ami fix és nem forog, de ez nagyon egyére szabott, hogy kinek mi esik jól a kezére. A forma az viszont nagyon nem mindegy, és akkor itt előjön megint a fizika, hiszen az egyes anyagoknak más a hőleadása. Tehát egész máshogy viselkedik egy tészta, mondjuk ha üvegbe sütöm, ha kerámiába, vagy hogyha mondjuk acélban. Én egy rozsdamentes acél piteformát használok, és erre vannak kitalálva a receptek is.
Értem. Még egy picit kanyarodjunk vissza a sodrófához. Igen. Ugye például azért is talán egy picit, nem azt mondom különlegesebb, de jobb hagyományos fa sodrófát használni, ugyanis azon másként ragad az anyag. És akkor, amikor mondjuk valamit túl gyúrunk, vagy nem gyúrunk túl, akkor ha megragad az anyag a fán, jobban megragad, tehát jelezni tudja az anyag, hogy egy kicsit már gond van ezzel, mint a műanyagom, mert esetleg hamarabb legyen, nem tudom, legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
Igen, ez lehet, hogy így van, ebben még így nem gondoltam bele, de a kerámia ugye hideg, tehát az mondjuk jobb a tésztának, hogyha azzal gyúrjuk, mert ugye a hőt azt hát megtartja jobban a hőt, mint mondjuk egy fa, de ebbe így még nem gondoltam bele, de teljesen igazad van.
Akkor, amikor pite tésztát, tehát linzer alapú tésztát, gyúrt, mi van hivatalos neve, gyúrt?
Gyúrt omlós tésztát
igen. sütünk, akkor légkeveréses legyen, vagy ne legyen légkeveréses? Ez egy örök dilemma.
Nem nagyon szeretik a gyúrt omlós tészták a légkeverést. Tehát ők a statikus sütést sokkal jobban szeretik, az alsó-felső sütést. Meg lehet csinálni légkeverésen, de változnak a hőfokok.
Értem.
Meg a sütési idő is
nyilván. El fogom raktározni, mert mindig kardoskodom a légkeverés mellett, bár azt tudjuk, hogy egy picit szárít is.
Minden másnak jó a légkeverés, tehát az emelkedős süteményeknek, a piskótáknak, a leveles tésztáknak, vagy ezeknek a kis suknak, például a francia fánkoknak tökéletes, mert hogy kell, hogy ugye a levegő belemenjen. De itt nem, itt erre nincsen szükségünk, mert hogy nem emelkedik meg a tésztánk.
Térjünk vissza a szezonalitáshoz, mert ugye mondtad, hogy 4 évszakos a könyv, ez egyébként nagyon szépen jelezve is van, mert a könyvnek megnézzük nem a gerincét, hanem pont a másik oldalt, akkor ilyen színes kis csíkokat látunk, és azt látom, hogy az egyik az narancssárga, bordós, kékes, tehát gondolom ezek az évszakokat jelentik. Van-e még valami olyan fontos tudnivaló, ami egyébként ahhoz kell, hogy tökéletes pitetésztát tudjunk készíteni. Most egy picit még nem foglalkozom a beletett dolgokkal, mert én azt gondolom, hogy a külső és a felső része az a legfontosabb. Azt még ugye oda sem szabad égetni.
Ez a hűtés, sütés. Tehát elősütjük a legtöbb tésztát, és a mély hűtőből tesszük be a sütőbe. Tehát mondjuk ez is egy nagyon nagy titok, mert így nem fog lecsúszni az oldalán a sütőnek, hogy ugye előbb megkapja a cukor, tehát a cukormolekulák elkezdenek karamellizálódni, mielőtt elolvadna a vaj, és már rögtön megmerevedik a tészta széle. Míg hogyha mondjuk rögtön betenném, akkor biztos, hogy lecsúszik, mert elkezd olvadni a vaj.
Igen, de szokták is tanácsolni, bocsánat, hogy beleszóltam, hogy akkor, amikor készen van, tehát meggyúrtuk a tésztát, akkor tegyük be a hűtőbe.
Igen, az egy dolog, hogy ott betesszük be, is kell tenni, de amikor benne van a formába, akkor a formástól együtt betesszük a mély hűtőbe, és onnan tesszük a sütőbe.
Hát ez nekem novum, ezt még nem hallottam, de hát akkor ez például egy nagyon fontos tudás.
Így van.
Hogy akkor, ha a forma befér, csak akkor ki kell pakolni mindent a felső polcon.
Igen, tartok online és élő workshopokat is, és online is mindig el szoktam mondani, hogy fel vannak sorolva az alapanyagok, hogy miket kell beszerezni, illetve az eszközök, hogy legyen annyi hely a hűtődben, hogy beférjen a pite forma. Úgyhogy igen, ezt nagyon jól látod, hogy ez probléma másnál is, hogy esetleg nem fér be.
Mennyire kell édesnek lennie egy pite tésztának? Ugye most akkor jön az a rész, amikor át tudunk kanyarodni a töltelékekre, mert a töltelék is tud dobni, vagy elvenni belőle.
Hát elvenni, nagyon remélem, hogy nem tud, csak hozzáadni. Ezek a pite
tésztek... Már az édességre gondolok.
Inkább a pite tészt, én azt mondom, édesebb és sós, tehát teszünk bele bőven sót. 2 gramm só az bőven nem egy csipet, hanem jóval több. A só az nagyon sokat emeli így a tészta ízén. A töltelékekben pedig tényleg csak annyi cukrot használok, amennyit muszáj, mert hogy a gyümölcsök eleve édesek, és én azt szoktam mondani, hogy aki még szeretné, hogy édesebb legyen, akkor inkább a végén porcukrozzon, mint azt, hogy...
Szokták is egyébként.
Igen, igen.
Mondjuk látványban is nagyon szép.
Igen, így van. Így van. Tehát ez egy ilyen dupla dolog.
Igen, nézem itt a képeidet, neked is minden, tehát mondjuk a pitéknek a 90%-ának a fedője, a fedele az ki van luggatva, mert ugye az szép látvány, hogy alatta van a gyümölcs, különféle piros, sárgák, zöldek, kékek, és ez nagyon szépek. Még egy fontos gondolatra visszacsatolnék, liszt.
Lisztből
de miért használsz?
2 fajtát is használok a tésztában. Van egy puhább szemcsés, meg egy durvább szemcsés, amit összekevertem, és kikísérleteztem, hogy ebből működik jól.
És ha valaki gluténmentes pitét szeretne készíteni?
Nem tudok. Azt mondom, hogy nem tudok még olyat, mert hogy ugye attól nyújtható maga a tészta maga, hogy a glutén találkozik a zsiradékkal, meg a lecitinnel, ugye ez lehűl, és ekkor válnak a gluténszálak nyújthatóvá, hogy most nagyon belemenjünk itt a folyamatokba. Tehát glutén nélkül ez nem adja vissza azt az ízélményt, amit szeretnénk. És folyamatosan próbálkozom, folyamatosan kapok ajándékba is új liszteket, illetve fedezek fel liszteket, magliszteket, bármi, de még nem sikerült elérnem azt az állapotot, amire azt mondom, hogy ez tényleg fantasztikus, és gluténmentesen is működik.
És ez nem csak a pite esetében, mert a lepény esetében is így van, tehát teljesen más feladat meggyúrni egy gluténmentes lisztből egy lepény alapanyagot, mert ami ráadásul kertészta, mert ugye akik gyakorolják meg ezt teszik, az egyszerűen nyújthatatlan. Tehát olyan, mint a gumi, mint a rágógumi. Kihúzzák, visszaugrik, kihúzzák, visszaugrik, és ugye itt a formázás szempontjából pedig nagyon fontos, hogy milyen vastag legyen, hogyan lesz elrakva. By the way, milyen vastag legyen egy pite tészta?
Hát ez a kettő...
Gusztus dolga?
Nem annyira gusztus dolga, azért ezt a 2-3 millimétert szoktuk tartani. és nagyon érdekes, hogy a tetején pont fordítva viselkedik, mint ahogy gondolnánk, hogyha nagyon vékony, akkor nem sül meg, ha nagyon vastag, akkor meg megég, ez a tetejére érvényes. Ugye miért? Mert a töltelékbe bele fog süppedni teljesen a vékony tészta, tehát szinte elborítja, amíg a magas az meg jobban kiáll belőle, és a tetejét jobban megkaphatja a sütő. Tehát így el kell találni, ez azért gyakorlat kérdése, de tényleg nagyon részletesen próbáltam leírni a könyvbe, hogy mik azok a dolgok, amikre oda kell figyelni.
Milyen hibákat követhetünk el még? Ugye meg volt az, hogy legyen hideg, a megfelelő liszt, ne legyen légkeveréses, hanem alulfelülsütős.
Az elősütés, van egy elősütésünk, ott még esetleg nem sült meg a tészta, vagy túlsült a tészta. A végén, hogyha túlsütjük, és nagyon megbarnul, nagyjából ezek. Tehát ez viszonylag biztonságos, azt mondom, ez egy viszonylag biztonságosabb sütemény.
A tésztasütésének működik a próbája, hogy villát vagy késhegyet beleszúrunk? Vagy az annyira
nem
vékony tészta, hogy
meg.
Nem bocsánat, elnézést.
Egyáltalán nem szurkáljuk meg. Tudom, hogy ez szinte az összes receptben így van, hogy szurkáljuk meg. Soha nem szoktam megszurkálni, illetve bocsánat, egy esetben, amikor készre sütjük a tésztát, de akkor is inkább kinyitom a sütőt, és beleszúrok egyet, hogy kijöjjön az a pici levegő, de többet nem. Ugye miért? Hiszen a töltelék ezeken a lukakon ki tud folyni, és ráragad az aljára, ráig. Tehát ez nem annyira jó neki. Úgyhogy én nem szoktam megszurkálni, és nem is bíztatok erre senkit.
Itt van a könyv, ugye, ami kézbe vehető és lapozgatható, de ugye említetted egy fél mondattal, hogy azért te online is oktatod. Milyen fórumon lehet rácsatlakozni arra, hogyha valaki pite expert szeretne lenni, vagyis szakértő, szakember szeretne lenni?
Igen, a Home of the Pie oldal.
Home of the Pie?
Home of the Pie, igen, a piték
otthona. Ez mint egy jó rap szöveget, Home of the Pie.
Ez még senki nem mondta, ez nagyon aranyos. Itt lehet így végigkövetni a kis munkásságomat, lehet recepteket is találni, mindig ki vannak írva az online és az élő workshopok. Pont ma beszéltem meg, hogy Pécsre is megyek workshopot tartani rendszeresen, ha minden igaz, tehát nem csak Budapesten. Online meg bárhonnan be lehet kapcsolódni tényleg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én sütök a saját konyhámban, mindenki a saját konyhájában, egy közös csoportban vagyunk benne. Uh-huh. Én előre elküldöm az összes eszközt, ami kell, így is beleírva, amit mondtál, hogy akkor legyen elég hely a mélyhűtőben, mert be fogjuk tenni a formát. Minden márkanévre megadom az alapanyagokat, hogy mit honnan lehet beszerezni, azt is, hogyha nem sikerül, hogy pont ezt beszerezni.
Hova küldjék neked
mi
vissza?
Az, ami hely... hanem ezek működnek, tehát tudom, hogy ezek működnek inkább ezért, és akkor adott időpontban én sütök a konyhámban, és sütnek velem, lehet közbe kérdezni, és mindenkinek elkészül a saját pitéje, mire végzünk.
Kerek Brigitta volt a vendégem, a könyv címe Otthon piték napsütés, és ha szeretnének rácsatlakozni erre a tudásra, akkor nosza az itt elhangzott információk alapján. Köszönöm szépen, és gratulálok!
Én köszönöm szépen!
Az elmúlt percekben Kerek Brigitta volt Buza Sándor vendége, és Peter receptkönyvéről beszélgettek. Most jönnek a 9:30 hírek, majd folytatjuk a műsort.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.